Üdvözöljük a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez az Amerikai Népszava podcastja, beszélgető társam Hajnal Éva, és a témánk az amerikai legfelsőbb bíróság döntése arról, hogy eltörlik a faji szempontok figyelembevételét az egyetemi felvételiknél, amiről első hallásra úgy tűnik, hogy a faji megkülönböztetést csökkenti, és a faji egyenlőséget segíti ez a döntés, ugyanakkor pontosan fordítottja történik, azzal, hogy ezt nem veszik figyelembe, a pozitív diszkriminációt akadályozzák meg, illetve teszik lehetetlenné, és ez hátrányosan érinti faji alapon az amerikai egyetemre jelentkezők egy jelentős részét. Már beszéltünk egyszer erről, de akkor még nem volt döntés. Most pedig megszületett a döntés, ami részben nagyon komoly aggodalmakat váltott ki, részben pedig meglepő visszhangja is van, mintha sokan nem értenék, hogy pontosan miről van szó, mert úgy tűnik, hogy az amerikai társadalomnak egy jelentős része ezt a döntést jónak tartja, vagy elfogadja. Az én feltételezésem szerint azért, mert azt hiszik, hogy ezzel csökkennek a faji megkülönböztetés lehetőségei, és nem értik, hogy pontosan a fordítottjáról van szó. Mit gondolsz erről, Éva?
Én azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha tisztáznánk itt pár dolgot, hogy mi is ez a pozitív diszkrimináció így az amerikai oktatás területén. Bár beszéltünk erről már egy korábbi podcastunkban, de azért én szeretnék visszatérni ide. Ez a döntés ugye idén június 29-én született meg, tehát ez egy olyan döntés, ami gyakorlatilag 45 évig soha nem történt meg. Tehát 45 éven keresztül a 60-as évektől ez a pozitív diszkrimináció az amerikai egyetemi felvételiken mindig működött, és többször próbálták támadni, többször próbálták ellehetetleníteni, voltak olyan évek, amikor éppen csak pár szavazattal, de átment, de 45 éven keresztül ezt nem sikerült megbuktatni. 2023. június 29-én ez megtörtént, tehát ennek értelmében azt gondolom, hogy ez egy történelmi dolog, hogy hosszú évtizedek után ez korábban nem volt így. Először egyébként Kennedy elnök volt az, aki 1961-ben egy elnöki rendeletben elkezdett beszélni erről a pozitív diszkriminációról, ami gyakorlatilag angolul affirmative action-nek nevezik, tehát ez akkor jelent meg Amerikában egy létező gyakorlatként, ezt fokozatosan vezették be az állami intézmények, szintén a magáncégeknél is megjelent, és az egyetemek felvételi gyakorlatában is, és mint ahogy mondtam, ezt többször támadták is, de mindig kiállta az alkotmányügyi kérdések vitáit, és a végső szót kimondó legfelsőbb bíróság többször is szavazást indított erről, ez volt az első eset, hogy elbukott ez a történet. Én azt hiszem, hogy itt érdemes megemlíteni azt, hogy mi lehet e mögött, az ok mögött, tehát hogy milyen összetételű most a legfelsőbb bíróság az Amerikai Egyesült Államoknak, tehát szerintem erről érdemes beszélnünk, és érdemes a hallgatóknak elmagyarázni. Nem biztos, hogy ez mindenkinek egyértelmű. Illetve az eset kapcsán én azt gondolom, hogy azt is fontos kiemelnünk, hogy itt kifejezetten az Észak-Karolinai Egyetem és a Harvard Egyetemnek a felvételi gyakorlatát támadták meg ennek a döntésnek a során, de természetesen ez ki fog terjedni a további egyetemek minden magánegyetemre és állami egyetemre, így a felvételi eljárások során innentől. Ami érdekes, hogy a katonai akadémiákra ez nem vonatkozik. Tehát gyakorlatilag a katonai akadémiák kivételt képeznek ez alól a döntés alól. Illetve amit korábban is említettünk, hogy ettől még ugye az Amerikai Egyesült Államokban létezik egyfajta protekcionista szemlélet az egyetemi felvételiknél, hiszen vannak nagyon tehetős szülők, akik elég sok pénzt áldoznak az egyetemek finanszírozására, és hát az ő gyermekeik azért kiemelt helyen egyfajta protekcióval rendelkeznek, amikor van szó.
Igen. Akkor most egy kicsit szálozzuk szét. Kezdjük a végétől, hogy a katonai akadémiákon miért nincs szükség ilyenfajta pozitív diszkriminációra? Hát nyilvánvalóan azért, mert a katonai akadémiákra nagyon sok például a fekete jelentkező, nagyon sok az ázsiai jelentkező, szóval mindazok a kisebbségek, amelyek faji diszkrimináció áldozatai lehetnek egyéb más egyetemeken, azok itt úgymond túlreprezentáltak, mert a katonaság az egyik olyan eszköz és lehetőség, amivel egy hátrányos helyzetű család társadalmi mobilizációba kezdhet, ugye magyarul, tehát hogy felemelkedhetnek a társadalom alsó rétegeiből úgy fiatalok, hogy elmennek katonának, és ott kapnak képzést, ott elvégezhetnek egyetemeket, és találhatnak olyan tudást, amit aztán a katonaság után is tudnak hasznosítani, ha veteránok lesznek, ugye az elég fiatalon megtörténik. De most tehát ez a lényeg. Amiről mi beszélünk, ugye az a rétege az egyetemi felvételiknek, ahol nem ez a helyzet, hanem ahol a verseny helyzetben nagyon-nagyon súlyos hátrányokkal indulnak a különböző kisebbségek faji jellegű megkülönböztetés alapján, illetve hát maga a helyzetük az, ami diszkriminálja tulajdonképpen őket, hogy ők nem tudnak, mint ahogy mondod, nem tudnak fizetni, nem tudnak jó tanárokat fogadni, stb. És ezzel ugye kialakulhat egy ilyen nagy, tehát a társadalom ketté szakadhat, ugye a gazdag, fehér szülők gyerekeit tanító egyetemeket végző rétegre, és azokra a többszörösen hátrányos helyzetű rétegre, amelyek nem érhetik el a felsőfokú képzést, nem juthatnak elit egyetemekre, ennél fogva arra vannak ítélve a társadalom alsó rétegeibe, éljenek tovább. De akkor most még térjünk vissza egy pillanatra, kezdjük ott akkor, hogy amit mondtál, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság összetétele ugye megváltozott, Trump tényleg hát Isten csapásaként értelmezhető és annak tekintető álmokfutásának egyik súlyos maradandó következménye, és a demokrácia súlyos vesztesége, hogy ő három legfelsőbb bírósági bírót is kinevezhetett, mert három szék üresedett meg, és ezzel fölborult az egyensúly, és ennek a hatásai már látszanak is. Mondjuk el, hogy milyen döntések születtek, és hogy ezek tulajdonképpen az eddigi kultúrharcot a legfelsőbb bíróság szintjére emelték.
Hát gyakorlatilag ugye az Egyesült Államoknak, az Amerikai Egyesült Államoknak a legfelsőbb bíróságának van egy 9 tagú testülete. A 9 tagú testületből jelenleg 6 republikánus bíró van, és gyakorlatilag mindössze 3 demokrata. Tehát itt azért érezzük az arányokat, meg hogyha egymással ellentétes vélemények találkoznak. Az Economist egyébként azt írta szó szerint, hogy a 6 bíróból álló konzervatív többsége legyőzte a 3 liberális ellenzőt. Tehát a döntés során ők így jellemezték ezt a problematikát.
Bocsáss meg, hogy közbeszólok, Éva, hogy itt van egy fontos megkülönböztetés, hogy az egy dolog önmagában is, hogy, hogy 6 republikánus áll szembe 3 demokratával. De itt a problémának további része az, hogy a Trump által kinevezett bírók azok kifejezetten azért kerültek kiválasztásra, mert arról ismertek, hogy a munkájukat a kultúrharc eszközének tekintik. Tehát, hogy igazából nem arról van szó, hogy a jogértelmezésekben lehetnek bizonyos különbségek, de az elsődleges az a jog, tehát, hogy a jogot tiszteli valamennyi bíró, akik hát ugye ideológiai vagy egyéb jogfilozófiai alapon bizonyos kérdéseket különbözően ítélnek meg, de megítélhetnének, és sokszor meg is ítéltek azonosan is. Tehát itt óriási átszavazások voltak más kérdésekbe korábban. Egyszerűen azért, mert a bíróknak a jogot tekintették a döntésük alapjának. Na most itt ezek a bírók, akiket ugye a Trump kinevezett, ezek nem csak az, hogy republikánusok, nem csak az a probléma, hanem az, hogy ezek kultúrharcosok, akiknek küldetéstudatuk van, és akik ezt a szerepüket és ezt a pozíciójukat arra használják föl, hogy az ő ideológiájukat törvénybe foglalják.
Igen, az azért elvileg egy létező megállapítás kellene, hogy legyen, és valóság kellene, hogy legyen, hogy a testület tagjai nem politizálhatnának nyilvánosan. Tehát az, hogy magánemberként politizálnak, az természetesen megengedett, de sajnos megnyilvánulnak itt az ideológiai hátterek és elköteleződések. Tehát ez az, amiről te is beszélsz, hogy még meg sem lehet lepődni azon, hogy milyen döntést hoztak. Tehát gyakorlatilag, hogyha belegondolunk az abortusztiltó törvénybe is, amit ugye 73 óta legalizálták, tehát hogy az is érvénytelenítve lett tavaly, tehát ez sem véletlen. Tehát ott is az értelmezés kérdése szerintem elképesztő, hogy republikánus oldalról úgy próbálják beállítani, mint hogyha a demokraták vagy a liberálisok meg akarnák ölni a gyermekeiket, mintha ezért ragaszkodnának az abortuszt legalizáló törvényhez, joghoz, holott nem erről van szó. Tehát én azt látom, hogy rettentő torz gyakorlatilag az, ahogy ezeket a törvényeket értelmezni lehet, tehát, vagy ahogy értelmezik, tehát, mert lássuk be azt, hogy a legtöbb demokrata sem szeretné, tehát ezt egy szükséges rossznak tekintjük, tehát hogy ne döntsenek úgy más nők teste felett, meg életük felett mások úgy, hogy azt sem tudják, hogy milyen helyzetben vannak, tehát szerintem megdöbbentő az, ahogy az egyik oldal a másik ellenében próbál gyakorlatilag törvényeket megmagyarázni, tehát, és hát ennek nagyon nagy visszhangja volt. Én attól tartok, hogy a pozitív diszkriminatív eljárásnak így az oktatásból, hogy ez egy elbukott dologgá vált, nem lesz akkora visszhangja, mint gyakorlatilag a tavalyi abortusztiltó döntésnek.
Igen, tehát itt tulajdonképpen a szélső jobboldali ideológia, populista ideológia fő témái kerülnek úgy most már sorozatban a legfelsőbb bíróság elé, hogy azokat szélső jobboldali emberek szándékosan juttatják el a legfelsőbb bírósághoz. A legjobb példa most erre a melegekkel kapcsolatban hozott döntés, amikor arról döntött a legfelsőbb bíróság, hogy jogosan tagadta meg egy, nem is tudom, cukrász, vagy valaki a szolgáltatást azért, mert hogy azt melegházas, nem, webdesigner, igen, bocsánat, mert korábban volt egy cukrász történet is, tehát hogy a webdesigner től kértek egy weboldalt, amely egy melegházasság weboldala lett volna. Na most, a webdesigner arra hivatkozva, hogy az ő lelkismereti szabadságát sérti az, hogy ezt végre kelljen hajtania, ezt a megrendelést, és ezt teljesítenie kelljen, ezért elutasította úgymond ezt az igényt. Kiderült, hogy ilyen igény nem is volt. Az az ember, akire hivatkoztak, hogy kért volna egy ilyen szolgáltatást, az közölte, hogy ő soha nem is kért ilyen szolgáltatást, ezt a webdesigner céget nem is ismeri, ő maga pedig valamilyen számítógépes ember, aki ha akar, saját maga csinál magának egy ilyen weboldalt, viszont így mesterségesen bejuttatták ezt a kérdést a legfelsőbb bíróság elé, amelynek említett ideológikus kultúrharcos tagjai boldogan csaptak le rá, és ezt a kérdést eldöntötték úgy, hogy a vélemény nyilvánítás szabadságának az első alkotmány kiegészítésbe tartozó megnyilvánulásnak minősítették azt, hogy nem teljesített egy megrendelést a webdesigner cég. Na most ennek ugye a következménye túlmutat ezen, mert innentől kezdve bárki bármilyen szolgáltatást megtagadhat azon az alapon, hogy ő nem ért egyet a melegekkel, és hogy ez az ő véleménynyilvánítási szabadságába tartozik, hogy ő akkor elutasítja a szolgáltatást. Most ezzel már is visszakanyarodunk, és visszamegyünk odáig, hogy zsidók nem szállhatnak, meg feketék nem szállhatnak föl a buszra, zsidók nem léphetnek be, vagy másik ajtón mehetnek be, stb., mert az illető szolgáltató az úgy tekinti, vagy azt állítja, hogy neki joga van ezt megtagadni azért, mert ez az ő véleménynyilvánítási szólásszabadságának a körébe tartozik, hogy elutasítson szolgáltatást olyanokkal szemben, akiket ő ideológiailag nem támogat, vagy nem ért velük egyet. Na most, tehát, hogy innentől kezdve bármelyik meleget, bármilyen szolgáltatásból a nemi orientációja alapján bármikor ki lehet zárni. Na most ugyanez az általánosítás következik ugye ebből a pozitív diszkriminációt eltörlő döntésből is, ugye, hogy innentől kezdve mindenhol, ahol eddig volt pozitív diszkrimináció, vagy ahol segítették azt, hogy legalább a negatív diszkrimináció megszűnjön, hogy bizonyos segítséget, támogatást kaptak a faji kisebbségek, az most az élet minden területére kiterjed, és az eltűnik, és beépül az emberek gondolkodásába ez a fajta faji megkülönböztetés. Tehát, ahogy mondod, ugye 45 év után történt ez a változás, most azzal, hogy egy elmebeteg, mert a Trumpot ne nevezzük másnak, az egy szörnyeteg, egy elmebeteg, súlyosan elmebeteg, a fasiszta szörnyeteg, aki az amerikai alkotmányosságot is, és az amerikai alkotmányos rendet is megpróbálta megdönteni. Szóval ez az ember hatalomra került, egy ilyen populista, fasiszta ember, aki egyszerűen elintézte azt, hogy Amerika visszalépett már most például ezen a területen 45 évet, ugye az abortusz tekintetében is körülbelül, tehát visszamegy a 60-as évekbe.
Sőt, szerintem itt megemlíthetjük az 50-es éveket is, mert igaziból, hogyha visszagondolunk abba, hogy gyakorlatilag New Yorkba voltak az ENSZ gyűlések, tehát visszamegyünk az 50-es évekig, akkor ugye voltak a szabad afrikai országoknak a képviselői, akiket meghívtak egy-egy ilyen ENSZ gyűlésre, és gyakorlatilag az 50-es években nem tudtak bemenni szórakozó helyekre ezek az emberek, mert akkor a jog azt támogatta, és egy elég hosszú időszakon, korszakon keresztül, hogy a feketék, meg egyéb kisebbségek, az indiánok is, tehát hogy nem látogathattak bizonyos helyeket, tehát hogyha ezt az amerikai társadalomnál így látjuk, akkor joggal kérdőjeleződik meg az, hogy most milyen irányba fejlődik a társadalom, meg gyakorlatilag, hogy milyen strukturális megoldásokat kellene a társadalomba befezetni, hiszen azt nem kérdőjelezi meg senki se, hogy a kisebbségek tagjait évszázadokon keresztül elnyomták, és hogy hátránnyal indultak mindenféle helyzetből, és hogy gyakorlatilag ennek a kompenzálására létrejött ez a fajta pozitív diszkrimináció. Ez nem csak az egyetemeken volt, tehát most ugyan csak az egyetemeken bukott el, de ez meg fogja határozni a társadalmi strukturálisság szintjeit mindenhol, tehát a munkahelyeken rengetegen úgy nyilatkoznak az egyetemeken, hogy nem is kerülnének kisebbséghez tartozó emberekkel kapcsolatba, hogyha az egyetemen nem ismernék meg egymást. Tehát nincs akkora átjárás gyakorlatilag a társadalmi rétegek között, meg osztályok között. Tehát ez is egy elkeserítő dolog. Volt erről egy tanulmány, hogy gyakorlatilag a fehér embereknek a háromnegyede az nem is kerül kapcsolatba feketékkel, vagy spanyol ajkúakkal, hogyha iskolai oktatás során egy ilyen vegyes közegben nem találkoznak egymással. Tehát ez is egy problematikus dolog, hogy a társadalom tagjai ennyire szegregálódnak, elkülönülnek egymástól, hogy nem ismerhetik meg egymást, hogy megszűnik az együttműködés. Tehát itt többféle problematikát látok én ennél a dolognál.
Hát igen, és tulajdonképpen ugye azt ki kell mondani, hogy a szélső jobb oldal került be a legfelsőbb bíróságba, méghozzá többséget szereztek az amerikai legfelsőbb bíróságba, akik egyszerűen a szélső jobb oldal programját valósítják meg. Tehát nem jogi döntéseket hoznak, nem alkotmányt elemeznek, hanem a pozíciójukat arra használják föl, hogy az általuk képviselt szélsőjobboldali ideológiát törvénnyé tegyék, és az egész társadalomra rákényszerítsék. És az a nevetséges, hogy Amerika egy jogállam, a legfelsőbb bíróság alatti szinteken működő bíróságok és intézmények, azok messze ellenzik ezeket a szélsőjobboldali borzalmas döntéseket és a legfelsőbb bíróságnak a működését, a jelenlegi működését, mert egyértelműen látszik és világos, hogy ezek nem jogászok, ezek kultúrharcosok, ezek szélsőjobboldali fasiszták, akik bizonyos ideológiát akarnak törvénybe foglalva rákényszeríteni az egész országra, és ugyanakkor a jogállamiság követelménye pedig mégis az, hogy ezeket nem lehet ebből a pozíciójukból kimozdítani, mert a törvény szerint életük végéig ők bírák. Most ugye sorozatba hozzák ezeket a döntéseket, amelyek világosan látszik, hogy az összes, tehát a szélsőjobboldali tematika összes részét egyenként végigveszik és végigverik Amerikán, és mindenhol ugyanannak a rétegnek, ugyanannak a szélsőségnek a programját valósítják meg, méghozzá úgy, hogy kötelező érvénnyel, ami aztán kiterjed más területekre is, és lemegy egyre lejjebb. Tehát ez a döntés, ami most az egyetemekkel kapcsolatban született meg, senki nem csodálkozhat azon, ha néhány éven belül ennek a hatása megjelenik az általános iskoláknak a szintjén, vagy az óvodák szintjén, ahogy mondod, a szegregációt indítja el, és szétszakítja a társadalmat, és borzalmas társadalmi feszültséghez vezet, ugyanoda megy vissza az ország, mint ahol volt a 60-as években, gyújtották, éget, mint a zsír, Newark és minden. Szóval, hogy egyszer őrültség, ami történik, és minden egyszerűen nem hibáznak szinte, azt lehet mondani. Ugye most az, hogy a Biden diákhitel törlesztéssel kapcsolatos intézkedését is ugye eltörölték, és alkotmányellenesnek nyilvánították. Alkotmányellenes az, hogy az amerikai elnök azt mondja, hogy az alacsony, hátrányos helyzetű, szegény és alacsonyabb társadalmi rétegek családjait az állam képes tehermentesíteni, hogy felszabadítsa a diákhitelek törlesztése alól, és hogy ezzel ezeket a terheket levéve ezekről az emberekről, segíti őket, hogy fölemelkedjenek egy kicsit a társadalmi pozíciójukat tekintve. Tehát hogy magyarul ne dögöljenek bele a borzalmas diákhitelekbe. Most csak mondom, hogy a diákhitel az nem olyan Amerikában, mint bármilyen más hitel, hanem évtizedeken keresztül sokszorosát fizettetik vissza, mint amit az illető fölvett. Akkor egyszerűen belepusztulnak. Na most azt mondja egy demokrata amerikai elnök, hogy ez alól a teher alól felszabadítja ezeket a rételket, ezeket a családokat, mert megteheti. Mert van rá lehetősége. És van egy alkotmánybíróság, ahol szélső jobboldali ideológusok és kultúrharcosok ülnek, akik ideológiai alapon elutasítják azt, hogy segítséget nyújtson az állam a szegény rétegeknek. Ez egyszerűen katasztrófa.
Hát igen, ezeknek a döntéseknek mindenképpen hatásuk van, de szerintem azt is fontos látni, hogy hajlamosak az emberek úgy tenni, minthogyha egyenlő és integrált társadalomba élnének. Tehát, hogyha eltekintünk most a június 29-i döntéstől, tehát amikor még létezett, tehát nem lett megszüntetve ez a pozitív diszkriminációs gyakorlat, az egyetemi felvételiken még ezzel együtt sem volt egyenlő és integrált a társadalom. Tehát egyre inkább erősödik a lakóhelyi és iskolai szegregáció, tehát ez az, amire próbáltam utalni, hogy rengeteg olyan latin-amerikai tudós van gyakorlatilag az amerikai tudományos szférába, akik a pozitív diszkrimináció nélkül sohasem kezdhettek volna sikeres pályafutásba bele. Tehát nem is léteznének az akadémiai életbe, hogyha nem kaptak volna arra lehetőséget, hogy bejussanak egy-egy egyetemre, hogy megszerezzék azt a képesítést, amivel a tudományos életbe hát rengeteget leraknak az asztalra. És amikor cikkeket meg tanulmányokat olvasunk arról, hogy milyen egészségi szokások, szavazási szokások vagy érzelmi traumák jellemzik ezekhez a kisebbségekhez tartozó csoportokat, akkor ott is olyan dolgokat ismerünk meg, ami hát nem feltétlenül lenne elérhető széles rétegek számára. Tehát szükség van ezekre az emberekre, hiszen ezeken az embereken keresztül derülnek ki ezek a dolgok, tehát ezek az információk így kerülnek napvilágra, tehát hogy újságírók kerülnek ki ilyen módon ezekből a csoportokból, tehát itt olyan problémákra fog rövid időn belül ez visszavezetni, hogy megint nem fogunk tudni ezekbe a társadalmi csoportokban lévő traumákról, információhiány lesz, és hát rengeteg magas kvalitású tudóst el fogunk veszíteni ezekből a csoportokból és rétegekből.
Mint tudod, az amerikai felvételi rendszerben, ami nagyon különbözik, az egyetemi felvételi rendszer ugye nagyon különbözik a magyar rendszertől, ahol ugye van egy felvételi vizsga, és aki eléri a ponthatárt, akkor az bekerül, meghúzzák valahol a ponthatárt, és akkor az bejut. Az amerikai egyetemi felvételi rendszernek több részből adódik össze, tehát van egyrészt, hogy a tanulmányi eredmény, ez világos, vannak ugye az SAT vizsgák, de ezen kívül legalább, ha nem nagyobb mértékben veszik figyelembe, ugye részben ugye a társadalmi aktivitás, tehát ezeket az extra tevékenységeket, amelyek már kinyilvánít, vagy megmutatnak bizonyos személyiségjegyeket, képességeket, stb., de a legfontosabbak az úgynevezett esszék. Tehát, hogy mindenkinek kell írnia egy esszét, ebben be kell mutatnia önmagát, be kell mutatnia a saját sztoriát, hogy ki ő, és el kell mondania, hogy mi az ő története. Uh-huh. És ugye most, amikor tüntettek ugye a legfelsőbb bíróság előtt a diákok az ellen, hogy megszüntessék a pozitív diszkriminációt, azt írták a tábláikra, hogy my story is my race. Tehát, hogy az ő sztoria az ő faji története, tehát hogy milyen fajhoz, milyen kisebbséghez tartozik, és hogy ez őt hogyan determinálja. És az egyetemi felvételik legnagyobb részében ezeknek az eszéknek a jelentős része az arról szól, hogy a szüleim jöttek Ázsiából, vagy egy fekete gettóban nőttem föl, és elmondja, hogy milyen sikereket ért el, vagy hogy miben tehetséges, milyen jó tanulmány eredményei vannak, és hogy tulajdonképpen nem tud előre jutni. És ezek a történetek, ha elolvassa valaki ezeket az eszéket, az interneten meg lehet találni. Ezeknek a 98%-ától sírni lehet. Tehát ezek sztorik, ezek élettörténetek, amelyek meghatóak, és igazak, és azt mutatják be, hogy milyen hátránnyal indulnak, milyen traumákkal terheltek ezek a gyerekek, ezek a fiatalok, és hogy mit jelent számukra, meg mit jelentene számukra az, ha ki tudnának törni ebből, és hogy számukra, holott minden képességeik, meg minden képességük adott, a tanulmány eredményeik jók, tehetségesek, stb., de hogy ez a hátrányos helyzet számukra mit jelent, és hogy...
Hát igen, ennek a leküzdhetetlensége, tehát amikor rendszer szintű a faji megkülönböztetés, akkor ezek leküzdhetetlenné válnak, tehát hogy pont ezért lenne kulcsfontosságú a pozitív diszkrimináció, tehát mert hogy pont a rendszer szintű faji megkülönböztetés ellen kellene küzdeni. És ezért is van ennek a döntésnek egy eléggé hát nehézkes hatása, mert így is végletesen szegregált a társadalom, ami tovább szegregálódik, tehát a faj továbbra is számítani fog, csak máshogy. Holott ugye azzal próbálják magyarázni ennek a döntésnek a létjogosultságát, hogy pont a faji egyenlőtlenség megszüntetése, tehát hogy pont azért hozzák ezt a döntést, hogy ne számítson egy faji megkülönböztetés a felvételiknél.
Igen. Na most ugye magyar emberek, ha hallgatják ezt, ugye, akkor mondhatják, illetve némelyek esetleg mondják, vagy mondhatják, hogy holám Amerikában milyen problémák vannak, micsoda súlyos faji különbségek, megkülönböztetések, esélyegyenlőtlenségek léteznek. Ó, milyen jó, hogy mi nem vagyunk Amerikában. Na most, hát beszéljünk a cigányokról.
Magyarországon ez ugyanígy létezik, tehát számtalan esetben volt olyan, amikor felsőfokú végzettséggel rendelkező roma származású ismerőssel beszéltem, hogy azt állította, tehát azt mesélte, hogy sokszor azt gondolták, hogy úgy jutott be az egyetemre, hogy annak egy pozitív elbírálása volt az ő származása, mint hogyha nem azt számított volna, hogy tud teljesíteni meg milyenek a hozott pontjai, meg hogy teljesít a felvételén, hanem az, hogy mintha azért ő pluszpontot kapna, hogy roma származású, holott erre nem is létezik a magyar oktatási rendszerben adatvételi lehetőség, ahol ezt be kellene jelölni. Tehát Magyarországon nem kérdeznek arra rá, hogy milyen etnikai háttérből, vagy honnan származik valaki, vagy minek vallja magát.
Nevéből. Ottan, tehát Magyarországon ugye tipikus ránéznek, jelentkezett egy farkas, vagy egy, mondjál ilyen neveket, nem tudom, nem gondolkodom ilyeneken, de mik vannak ilyen nevek? Orbán?
Én nem szeretnék ebben menni.
Rossz viccolt, mert mindenki az, aminek mondja magát, és mindenki magyar, de hogy hívják? Szóval azt akartam csak ezzel jelölni, hogy Magyarországon nincs szükség ilyen adatfelvételre, mert a kolompár névből, most ez egy példa, ugye, a kolompár névből azonnal beazonosítják, hogy ez egy roma, és már is félreteszik. De ugyanilyen az, hogy például ha valaki egy munkahelyre jelentkezik, addig minden rendben van, amíg meg nem jelenik. Tehát amikor meg kell jelennie, és meglátják, hogy ez egy roma, hogy milyen a bőrszíne, akkor annak az embernek ott van vége. A lehetőségei ott véget értek, akkor közlik, hogy sajnos már betelt betelt sajnos a hely, már nem tudjuk. Nem tudjuk.
De közben itt meg olyan vádat fogalmaztak meg, hogy a roma származása tette lehetővé neki az egyetemi oktatásba való bekerülést. Tehát ettől még ezek a vádak léteznek, holott sokszor inkább egy negatív megkülönböztetés létezik. Tehát...
Igen, miközben szerencsétlen ember átvergődött valamilyen módon ezen a diszkriminációs falon, és amikor végre el tudott végezni egy egyetemet, és végre ugyanúgy tudott érvényesülni, mint más, még akkor is azt állítják róla, hogy ő egy alacsonyabb rendű és kevésbé értékes ember, és feltételezik, hogy ő csak úgy végezhette el roman vagy cigány létére az egyetemet, vagy szerezhetett egy diplomát, vagy egy tudományos fokozatot, mert hogy ő a romasága miatt kapott valamilyen kedvezményt. Mondják ezt egy olyan országba, ahol hát ez csak egy negatív bélyeg lehet eleve.
Hát igen, meg különös elvárás ez, hogy a jelenlegi politikai trendek azt követelnék, hogy úgy kelljen tennünk, mintha nem léteznének a bőrszínek, tehát hogy színvakká kell válni a bőrszínekre nézve, és hogy legyen eltörölve a pozitív diszkrimináció, miközben rengeteg diszkrimináció éri ezeket az embereket, tehát még sincs eltörölve, tehát pozitív diszkriminációhoz ne juttassuk őket, de a sima diszkriminációt meg megtűrjük meg, sőt, néha még elő is segítjük, tehát ez valami kész agyrém, mert hogyha egy olyan esetet tekintünk esélyegyenlőség kapcsán, hogy van egy fogyatékos ember és egy nem fogyatékos, ott ugye lehet a különbségekről beszélni, de mégis ennek a döntésnek a során így teljesen háttérbe kell helyezni gyakorlatilag ezt az etnikai származást. Tehát innentől megszűnik az, hogy ki milyen származású. Tehát a döntés értelmében erről nem is lehet beszélni az eszéknél. Erről nem kívánatossá válik innentől írni. Tehát egy olyan paradoxon jön létre ettől az egész dologtól. Tehát hogyha a férfiakat, nőket helyezünk egymással szemben, ott is látjuk a különbséget, hogy bizonyos elvek mentén mást kell követelni. Tehát a fogyatékkal élőktől nem követelhetem azt, hogy egy ugyanolyan teszten vegyenek részt egy felvételi folyamatán, mint a nem fogyatékkal élők. Tehát ez egy ilyen nagyon különös helyzetet hoz létre szerintem.
Igen, és ugye ne felejtsük el, hogy sok esetben ugye arra hivatkoztak a fehér és gazdag családból származó jelentkezők, illetve az őket képviselő politikai ideológiai csoportok, hogy így azért, mert valaki ázsiai, spanyol vagy fekete bőrű, így faji alapon kevésbé felkészült diákok kerülhetnek be és vehetik el a felkészült fehér diákok elől a helyeket. Ugye maga a gondolat is azt mutatja, ha fehér, akkor felkészült, ha fekete, akkor rosszabb képességű, és olyan rosszabb képességű diák kerül be, rosszabb képességű fekete diák kerül be a jobb képességű fehér diák helyére. De hát a történet nem így, nem erről szól, hanem arról, hogy sajnos a fehér családok, a fehér diákok családjai több generációs amerikai családok, tehát nem friss bevándorlók, hanem régi amerikai családok, hatalmas pénzzel, kapcsolatrendszerrel a hülye gyerekeiket is bejuttatják, tehát a leghülyébb fehér gyereket is be lehet juttatni a legelitebb egyetemekre pénzzel és kapcsolatokkal. Míg egy színesbőrű vagy fekete zseni sem kerülhet be, ugye, mert egyszerűen a lehetőségei azok nincsenek meg ugyanúgy, mint ennek a fehérnek. Na most ugye ez a ez, amiről beszéltünk, ugye, hogy, hogy az én sztorim, ugye, az az én fajom, tehát ezek az esszék olyanokról szólnak, egyrészt rendkívül megható, valódi, igaz történetekről, sorsokról, ami tényleg az amerikai álomhoz kapcsolódik. Tehát, hogy itt lehet meglátni, és itt lehetett eddig meglátni, hogy Amerikának szíve van, és hogy Amerika mennyire nyitott erre, hogy az egyéni sorsokra, a tragédiákra, hogy ezekről tényleg egy-egy hollywoodi történet és hollywoodi film sztoria, egy-egy ilyen eszé, és ezek igazak, és ettől szép, és ettől jó Amerika, hogy ezekre figyel, hogy ezek fontosak, és hogy ezek a gyerekek, akik most ugye a táblákkal tüntetnek, hogy my story is my race, azok ezekben a történetekbe, ezekben a megható, szép történetekben, amiket elmondanak, leírnak az esszéjükben, azt úgy zárják, hogy az ő törekvésük az, hogy ilyen megkülönböztetés soha ne érjen senkit, hogy a társadalom nyitott legyen, befogadó, egyenlőség legyen, hogy senkit ne bántsanak, senkit ne üldözzenek, ne diszkrimináljanak, ne zárjanak ki semmilyen lehetőségből, hogy ők ezt összefogva a fehér és másfajú diákokkal egy szebb és jobb világot hozzanak létre. Erre az amerikai szélsőjobboldal beülteti a Ku Klux Klan szintjén álló elnökével, beülteti az amerikai legfelsőbb bíróságba a szélsőjobboldal fasiszta ideológusait, akik mindezt sorozatban és tételesen ugye szétverik, szétvágják és megszüntetik.
Hát igen, itt szerintem érdemes odafigyelni egy logikai sorrendre, hogy körülbelül ugye 4000 egyetem van az Egyesült Államokban, ebből 200 olyan egyetem van, amit elit egyetemnek neveznek. Tehát ezeken az elit egyetemeken végezni tényleg azt jelenti, hogy valaki a csúcsra tud törni. És ezeken az elit egyetemeken 1000%-ra lehet állítani, hogy nagy mértékben fog lecsökkenni a kisebbséghez tartozó egyetemi diákok száma, tehát sokkal többen lesznek a fehérek. Hogyha például megnézzük a legfelsőbb bíróság 9 tagú testületét, ott is 80 gyakorlatilag vagy a Harvardon, vagy a Yale-en végezték el a jogi tanulmányaikat, ami ugye közismerten beleszámít a 200 elit egyetembe. Tehát elég érdekes ezt az összefüggést is látni. Tehát néha azt látom, hogy gyakorlatilag, minthogyha azt szeretnék mutatni, hogy nincs is szükség egy ilyenfajta esélyegyenlőségi politikára, hiszen nincsen társadalmi igazságtalanság, hiszen az lenne maga a társadalmi igazságtalanság, hogyha a 45 éves gyakorlatot továbbra is fenntartanák. Tehát, hogy egyszerűen elfelejtődik az, hogy a jelenlegi társadalmi igazságtalanság a legfontosabb oka továbbra is az, hogy ki milyen osztályból származik, milyen osztályhelyzet van mögötte, és ehhez természetesen még hozzájárul a jelentős faji és a nemi megkülönböztetés is.
Igen, és hát végezetül annyit jegyezzünk meg, hogy az amerikai társadalomnak az egyetemek adják tulajdonképpen a húzó erejét, ez állítja elő az elitjét, és hogy az amerikai egyetemek képviselték eddig a prosperitást és a progressziót, ugye azzal, hogy a sokszínűség az vált az amerikai egyetemek jelszavává. Tehát, és hogy ez a sokszínűség, amit az egyetemeken igyekeztek bevezetni, megvalósítani és kisugározni, az a társadalomra is hatott. Hogyha az egyetemeken ölik meg a sokszínűséget, és ölik meg ezt a progresszív szemléletet, most jó értelemben vett progresszívről beszélünk, mert az is már ugye a szélső jobb oldalnál már egy szitok szóvá vált, tehát most valódi progresszióról beszélünk, a társadalmi humanitásról, emberségről, akkor tulajdonképpen innen az egyetemek megfojtásától elindulhat egy nagyon negatív folyamat, ami pont ellenkező előjellel fogja befolyásolni az egész társadalmat. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak a figyelmet, és remélem, hogy sikerült néhány gondolatot ébreszteni, és hát meglátjuk, hogy mi fog még történni, ugyanis ezt talán ezzel búcsúzzunk, hogy azt mondják az emberi jogvédők, sőt maguk az egyetemek is, hogy ezzel a harc nem ért véget. Tehát a Trump szélsőjobboldali legfelsőbb bírósági bírái ugyan hoztak egy döntést, de ez a harc, ez nem a végső, és hogy egyrészt nagyon sok egyetem azt mondja, hogy továbbra is fönn fogja tartani a gyakorlatát, nem engedelmeskedik a döntésnek, másféle módon fogják megtalálni azokat az eszközöket, hogy a sokszínűséget fönntartsák, és továbbra is fogják hirdetni az egyetemek és a társadalom sokszínűségének a programját, és hogy nem engedelmeskednek az amerikai szélsőjobb terrorjának. Hát ennek reményében megköszönöm még egyszer a beszélgetést, Éva, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmet.
Én is köszönöm a lehetőséget.